hogy juthassak a mennyei Jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter bejelentette, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök őt bízza meg a kormányalakítással. A Tisza pártelnöke azután nyilatkozott, hogy egyeztetett az államfővel a Sándor palotában. A lendő országgyűlési bizottságokról és az alakuló ülés menetéről szóló egyeztetések már most pénteken megkezdődnek a pártok vezetői között. A megbeszélésen részt vesz a Sándor palota, valamint az országgyűlés főigazgatója is. Súlyog Tamás számításai szerint legkorábban május 4-én tarthatják az alakuló ülést, de reálisan 6-a-7-e lehet a dátum. Abban maradtak, hogy a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakuló ülést. Orbán Viktorral a Fidesz elnökével és Semmilyen Zsolttal a Kereszténydemokrata Néppárt elnökével is egyeztetett a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről beszéltek. Emellett a Mi Hazánk elnökével, Torockay Lászlóval is egyeztetett Súlyog Tamás. Választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt, közölte Torockay László. Azt mondta, nem vonják kétségbe, hogy a Tisza nyert, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását. Ismét változott az eredmény. A választás.hu-n olvasható adatok szerint a szavazatok 98,89%-os eldolgozottságánál a Tisza pártnak ismét egyel több helyet számolnak, a zalai újraszámlálás követően 137-et, a Fidesz-KDNP-nek 56, a Mi Hazánk Mozgalomnak 6 hely jut a következő parlamenti ciklusban. A kétharmados többséghez 133 mandátum kell. A külföldi voksokat szombaton számolják. Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember, mondta Magyar Péterről Donald Trump az ABC News-nak. Az amerikai elnök arról is beszélt, nem tudja, számította volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett. Orbán Viktor jelentős hátrányban volt, Viktor azonban jó ember, tette hozzá. Az orosz külügyminiszter egy pekingi tárgyalás követően beszélt az orosz-magyar kapcsolatok jövőiről és a politikai párbeszéd lehetőségéről. Szavai szerint Moszkva továbbra is nyitott a kommunikációra, függetlenül a választási eredményektől. Szergej Lavrov kiemelte, Moszkva számára fontos, hogy a partnerek saját országuk nemzeti érdekeit képviseljék, mert így lehet valódi tartalmi párbeszédet folytatni. Orbán Viktor nem vesz részt az állam és kormányfők jövő heti ülésén, közölt egy uniós tisztviselő a Politico brüsszeli lappal. Az EU-s ciprusi ülésen a kihívást jelentő geopolitikai környezetről és a következő uniós költségvetésről egyeztetnek. A Válasz Online úgy tudja, már a héten egy magasrangú tisztviselőkből álló delegáció érkezett Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket az új kormánnyal. Ezt azonban egyelőre az Európai Bizottság nem erősítette meg, és Magyar Péter sem adott tájékoztatást. A téma az uniós források hazahozatala lesz a hírek szerint. A Magyar Honvédség fokozatosan levonul azokról a helyekről, ahol az energetikai létesítmények megerősítésére eddig szükség volt, válaszolta a Telex megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya. A haderő mintegy 600 fővel vett részt ezidáig a kritikus létesítmények védelmében. Nyílt levelet írt a szolnoki polgármester Szita Károlynak a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének. Györfi Mihály szerint ők pártpolitikán felülálló szakmai szervezet, amelynek nem lehet elnöke az, aki asszisztált a Fidesz-KDNP kormány városokat megnyomorító brutális szolidaritási adójához és nem valós kampányüzenetek terjesztéséhez. Orosz háza sem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás esedékes összegét, tudatta a városvezetője, ez esetben 232 millió forintról van szó. Előzőleg Budapest, aztán Szolnok és Nagykanizsa is hasonló döntést jelentett be, miután Szentes elkezdte a folyamatot. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg a második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A januárinál 1,8%-kal kisebb volt az ipari kibocsátás. Az Egyesült Államok ukrajnai háborús finanszírozásának leállítása a jelenlegi washingtoni vezetés egyik kiemelkedő teljesítménye, jelentette ki J.D. Vance. Az amerikai alelnök úgy véli, az orosz-ukrán béketárgyalásokon jelentős előrelépés tapasztalható, jelenleg néhány négyzetkilométernyi területről folyik az alkudozás ide-oda, tette hozzá. Bírálta az európai vezetőket, akik szerinte nem tesznek eleget a háború lezárása érdekében. Az ukrán-magyar határszakaszon 4851-en jöttek kedden, tájékoztatott az ORFK. A rendőrség 11 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható a folytatásban. Helyenként eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 12. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. A
török óriással szemben két törpe, Szerbia és Montenegró. Vajon egy két Dávid le tudja-e győzni Góliátot? Latkó világosan látta, milyen egyenlőtlen harc folyik, és ahogyan töprengett, reményeit minden szlávok atyába, a nagy orosz szárba vetette, aki egy napon talán majd kegyesen kinyújtja erős védőkarját elnyomott fiai felé. Serge Latkó annyira elmerült gondolataiban, hogy még arról is megfeledkezett, hol is van egyáltalában. Akár egy egész ezred elmasírozhatott volna a háta mögött a parton, akkor sem fordult volna meg. Annál kevésbé vette észre, hogy a folyóparton három ember lopakodik lefelé. A Serge Latkó nem is vette őket észre, azok nyomban megpillantották őt, amint a part kanyarulatnál feltűnt a bárka. A három ember azonban megállt, és halkan tanakodott. A három közül az egyiket már bemutattuk a bécsi partra szállás alkalmával. Ezt az ember Ticsának hívták. Ő volt az, aki egyik cimborájával együtt Dragos Károly nyomába szegődött, miután a nyomozó Borús Demetert szemmel tartotta volt Bécs utcáin. Borús Demeter akkor csak egy jelentéktelen látogatást tett a Bulgáriába irányuló fegyverszállítmányok egyik közvetítőjénél. A két ember Dragos Károly követése közben eljutott majdnem egészen a bárkáig, s azután abban a biztos tudatban, hogy ismerik a rendőrtiszt úszószállását, eltávoztak azzal, hogy ezt a felfedezésüket egyszer majd saját hasznukra fordítják. Ez a pillanat most elérkezett. A három ember meglapult a parti fűben, és úgy lesték Serge Latkót. Hősünk, aki még mindig gondolataiba merült, semmit sem vett észre a három ember közelségéből, és nem is sejtette, hogy milyen veszély fenyegeti. Pedig a veszély nagy volt, mert a három leskelődő, a Dunavidéken garázdálkodó gonosztevő banda három tagja volt, nem olyan fickók, akikkel az ember szívesen találkozik elhagyott helyen. Ticsa a banda egyik főkolomposa volt. Úgy látszik, ő volt a második ember a vezér után, aki gaztetteivel szégyen teljesen ismertétette a Ruszcsuki Révkalauz nevét. A két másik, Zakman és Cellang, csak jelentéktelen figura volt a bandában. Nem irányítottak, csak parancsokat hajtottak végre.
Ő az, mormolta Ticsa, visszarántva két társát, mielyt a partkanyarulatnál észrevette a bárkát. Dragos? Kérdezte Zakman. Igen, biztos vagy ebben egészen biztos. De hiszen nem látod az arcát, háttal ül, ellenkezett Cellang. Mit érnék azzal, ha az arcát látnám, válaszolt Ticsa. Nem ismerem. Bécsben is alig, hogy láttam. Hát akkor?
De feltétlenül ráismerek a bárkára, vágott közbe Ticsa. Bőven volt időm, hogy szemügyre vegyem, mi alatt Stigával együtt elvegyültünk a tömegben. Kizár dolog, hogy tévednék.
Hát akkor rajta,
szólt az egyik ember.
Rajta, rajta, helyeselt Ticsa, mielőtt kibontotta a hón alatt tartott csomagot.
A Révkalauznak fogalma sem volt arról, hogy figyelik. Nem hallotta, hogy három ember a közelébe ért, és még kevésbé hallotta, amint a dúsparti fűben nagy óvatosan feléje osontak. Tovább álmodozott, és gondolatai a folyamhabjaival együtt csörgeteztek Nagysa felé, hazája felé. Egyszerre csak kioldozhatatlan kötelek egész tömkelege tekeredett rá, valósággal megvakította, megbénította, folytogatta. Felpattant, és ösztönösen kapálózni kezdett, de mint hiába. Végül egy heves ütés érte a koponyáját, úgyhogy kábultan zuhant a bárka fenekére. Annyit azonban még látott, hogy egy olyan nagy vetőálló fogja lett, amilyen maga is nem egyszer használt halászat közben. Amikor Serge Latkó magához tért a kábulatból, a háló, amellyel megbénították, már nem volt rácsavarodva. De most egy sokszorosan áttekert erős kötéllel kezét lábát összekötözték, úgyhogy moccanni sem tudott. Száját betömték, nehogy kiálthasson, szemére pedig kendőt kötöttek, így hát semmit sem láthatott. Serge Latkónak, amikor magához tért, első érzése a döbbenet volt. Mi történt vele? Mit jelentsen ez az érthetetlen támadás, és mi a célja? Minden megfontolva még meg is nyugodhatott, hiszen ha meg akarják ölni, ez már megtörténhetett volna. De mivel eddig meghagyták életét, úgy látszik nem akarják eltenni láb alól, hanem támadói, bárkik is voltak, csak foglyul akarták ejteni. De hát miért? Mi célból? Erre a kérdése bizony nehéz volt választ találni. Rablók kezébe került volna? De hát akkor miért kötötték gúzsba ilyen alapos gondossággal? Hiszen egy késsel azon mód biztosan végezhettek volna vele. És micsoda nyomorult rablók lehetnek azok, akiknek a bárka szegényes rakományára vásott a foguk. Vagy bosszú műve lenne? Ez még valószínűtlenebb. Borús Demeternek nem voltak ellenségei, viszont Latkó egyedüli ellenségei, a törökök, nem is sejthették, hogy a horgász neve alatt bolgár hazafirejtőzik, és ha még tudomást is szereztek volna erről, nem volt olyan fontos személyiség, hogy miatta ilyen erőszakos lépésre szánták volna el magukat itt, az osztrák birodalom szívében, távol a török határtól. De különben is a törökök még kevesebbet teketúriáztak volna vele, mint holmi közönséges rablók. Miután belátta, hogy legalábbis egyelőre megfejthetetlen rejtéllyel áll szemben, mint gyakorlatias gondolkozású ember többé nem is törte ezen a fejét, hanem arra törekedett, hogy megfigyelje mindazt, ami ezután következik, és töprengett, hogy mi módon nyerheti vissza szabadságát, ha ez egyáltalában elképzelhető. Persze jelenlegi helyzetében nem sok megfigyelésre volt módja. A testére csavarodó kötél teljesen gúzsba kötötte tagjait, és szemét olyan alaposan bekötötték, hogy azt sem tudta megmondani, nappal van-e vagy éjszaka. Minden erejével azon volt, hogy legalább minél jobban halljon, és az első, amire rájött, az volt, hogy egy csónak fenekén van, nyilván a saját bárkájában, s hogy a bárkát erős karok lendítik előre. Határozottan felismerte ugyanis az evezővillához surlódó lapátok csikorgását és a csónak két oldalán csobogó vízhangját. Vajon milyen irányban haladnak? Ez volt a második kérdés, amelynek azonban hamarosan megtalálta a nyitját, mert érezte, hogy egyik oldalán jóval hidegebb a levegő, mint a másikon. Abból, hogy a csónak minden evezőcsapás után megrázkódott, érezte, hogy menetirányt fekszik a bárka fenekén, s miután a támadás pillanatában a nap már delelőjéhez közeledett, a hőkülönbségből arra következtetett, hogy féltesttel a csónak oldalának árnyékában feküdt. Eszerint a bárka nyugat-keleti irányba tart, vagyis most is árral halad lefelé, úgy, mint mikor jogos tulajdonosa vezette. Egy szó sem hangzott el az emberek között, akik most hatalmukban tartották. A lapátokra hajló evezősök szuszogását kivéve, semmi más emberi hang nem ütötte meg a fülét. Ez a néma evezés már körülbelül másfél órája tartott, és most már arcát is érte a nap. Ebből megtudta, hogy délnek kanyarodtak. A révkalauzt ez nem lepte meg, tökéletesen ismerte a folyam minden hajlatát, és így rájött, hogy most értek ahhoz a kanyarhoz, amelyet a Duna a Pilis-hegység lábánál ír le. Nem sokára ismét keleti, majd északi irányban fognak evezni, egészen addig a pontig, ahol azután a Duna egyenesen délnek kanyarodik a Balkán-félsziget irányába. De nem egészen így történt, miközben Serge Latkó azt számítgatta, hogy a pilisi öböl közepetájt járhatnak, hirtelen abba maradt az evezés. Mialatt a bárka magától sodródott lefelé, nyers hang csattant fel. Elő a csákjával, adta ki a parancsot valaki. Serge Latkó azután ütődést érzett, majd olyan csikorgást hallott, mint mikor egy csónak oldala valami kemény dologhoz surlódik. Serge Latkót azután felemelték, és több kézen át adták tovább. A bárka nyilvánvalóan egy másik, nagyobb hajó mellé simult, melyre a foglyot most úgy rakták fel, mint egy csomagot. Hiába hegyezte a fülét, hogy valamit is meghalljon. Egyetlen szó sem hangzott el, csak a durva kezek érintéséből és a ziháló mellkasok lihegéséből tudta, hogy rabtartói körülötte vannak. Serge Latkót ide-oda dobálták, ráncigálták, úgyhogy nem sok ideje volt a gondolkodásra. Előbb felfelé vitték, majd lefelé egy létrán. A dereka ezt alaposan meg is szenvedte. Azután pedig fájdalmas ütések érték, amiből megtudta, hogy egy szűk nyíláson préselik át. Végül a szeméről leszakították a kötést, szájából kivették a belegyömöszölt kendőt, és ledobták valahová, mint egy csomagot. Feje fölött csapóajtó zárult be erős csattanással. Jó időbe telt, míg Serge Latkó, aki teljesen elkábított a rázkódtatás, magához tért. Amikor megint gondolkozni tudott, helyzetét nem találta jobbnak, bár megint látott, és beszélni is tudott volna. Szájából nyilván csak azért vették ki a tömést, mert itt úgysem hallja senki kiáltásait, és annak sem látta hasznát, hogy szeméről levették a kötést, mert hasztalanul próbált bármit is megpillantani, körös körül csak sötétséget látott. És micsoda sötétséget! A fogoly abból, ami az imént vele történt, arra következtetett, hogy hajófenékbe dobták le. Hiába erőlködött, hogy a legkisebb fénysugarat is felfedezze a bordázat eresztékein át. Semmit sem látott. Nem úgy volt itt sötét, mint egy pincében, ahová még beszűrődhet valami derengés. Ez itt maga a tökéletes feketeség volt. Olyan, amilyen a sírban lehet. Hány óra múlhatott el így? Latkó becslése szerint már jól benne voltak az éjszakában, amikor tompa, távoli zaj jutott fülébe. Futkosás, lábdobogást hallott. A zajt ezután közelebbről hallotta. Pontosan a feje fölött nehéz csomagokat vonszoltak, és megesküdött volna rá, hogy csak egy deszka választja el azoktól, akik felette sürgölődnek. A zaj erősödött. Most már a közelében beszélgettek, nyilván börtönének egyik oldalfala mögött, de egy szót sem tudott kivenni. Nem sokára megint elült a zaj, és a szerencsétlen révkalauzt ismét néma csend és áthatolhatatlan sötétség vette körül. Serge Latkó elaludt. Miután Dragos és rendőrei visszavonultak, a győztesek előbb a harcszínhelyén maradtak, készen arra, hogy egy újabb támadással szembeszálljanak. A szekér közben a Duna felé haladt. A gonosztevő banda vezérének parancsa szerint csak akkor indult útnak, amikor már elég idő eltelt, és biztosak lehettek abban, hogy a rendőri erők eltávoztak. Nem sokára elérték a folyamot, amely onnan nem egészen 500 méternyire folyt. A kocsi ott várt rájuk egy uszály előtt, amelynek sötét körvonalai a parttól néhány méternyire feketén lettek. A távolság tehát nem volt nagy, munkás kezekben pedig nem volt hiány. Két kis sajkán pillanatok alatt a deregére szállították a kocsi rakományát. A szekér ezután el is indult és eltűnt az éjszakában. A tisztáson lefolyt csata harcosainak nagy része is szétszélett a vidéken, miután megkapta részesedését a zsákmányból. Hogy a bűntényt ők követték el, annak már nem volt más nyoma, mint a deregén felhalmozott nagy csomagok. Az emberek közül csak 8 szállt hajóra. A hírhedt dunai banda ugyanis mindössze 8 emberből állott. A többieket csak esetenként toborozták a banda helyi tartalékaiból, ezek az emberek a bűncselekmény tulajdonképeni végrehajtásából mindig kimaradtak, és csak hordároknak, őröknek meg testőröknek alkalmazták őket, vagyis szerepük csak akkor kezdődött, amikor a zsákmányt a folyóhoz kellett cipelni. Igen ügyes szervezési mód volt ez. A banda így végig a Duna mentén sok olyan segítőtársra számíthatott, akik közül csak nagyon kevesen tudták, hogy miféle büntethez nyújtanak segédkezet. Ezek az emberek nagyrészt a lakosság írástudatlan rétegeiből toborzott, faragatlan fickók voltak, akik azt hitték, hogy közönséges csempészetben segítkeznek, és többre nem is voltak kíváncsiak. soha még csak eszükbe sem jutott, hogy összefüggés lehet az ő részvételükkel lebonyolított vállalkozások vezetője és a hírhet Latkó között, aki, bár nekik nem árult el nevét, szinte különös örömet talált abban, hogy a bűntények helyén valami áruló nyom maradjon személyazonosságáról. Ezeknek az embereknek a közömbössége nagyon meglepő, ha meggondoljuk, hogy a gaztetteket végig a Duna mentén, tehát óriási területen elszórva, követték el. Két büntény között így mindig volt idő arra, hogy a kedélyek megnyugodjanak. Latkónak gyászosan hírhet nevét inkább csak a rendőrségen emlegették, ahova a partvidéki lakosság panaszai mindenfelől befutottak. A városokban a polgári lakosság a lapok vastagbetűs címfeliratai nyomán még bizonyos érdeklődést is tanúsított Latkó iránt, de a nép nagy tömegének, elsősorban a parasztoknak szemében ő is csak olyan gonosztevő volt, mint a többi, aki egyszer bajt csinál, de aztán nem is hallanak róla többé. Bezzeg a deregjé maradt 8 ember jól ismerte egymást. Ők 8-an valóban egy bandát alkottak. Deregéjükön állandóan fel- és lehajóztak a Dunán. Valahányszor hasznot hajtó rajtaütésre kínálkozott alkalom, kikötöttek a környéken, összeszedték a lebonyolításhoz szükséges embereket, majd miután a zsákmány az úszórejtek helyen már biztonságban volt, új rabló kalandra indultak. Mikor a deregje már megtelt, lehajóztak a Fekete-tengerre, ahol a meghatározott napon egy gőzhajó cirkált, ennek a kapitánya velük cimborált. A rablott, sőt gyakran gyilkosságok útján szerzett holmikat erre a gőzhajóra rakták, ahol egyszeriben tisztes, törvényes szállítmánnyá alakultak át. Ezt aztán csengő aranyakért lehetett eladni távoli vidékeken, a becsületes emberek szeme láttára. Kivételes eset volt, hogy a banda, mint az elmúlt éjszakán történt, az előző bünténhez egészen közeleső helyen hallasson ismét magáról. Ezt a hibát máskor nemigen követték el, mert ez felkelthette volna a vidéken toborozott avatatlan cinkosok gyanakvását. Ezúttal azonban a banda vezérnek különös oka volt arra, hogy ne menjen távolabbi vidékre. Bár ez az ok nem az volt, amiről Dragos Ulmban beszélt Friedrich Ulmannak, a rendőrtis személynek mégis köze volt hozzá. Miután maga a banda vezér, akit akkor helyettese Ticsa kísért, Bécsben felismerte Dragost, helyi cinkosaik, akikkel csak a legszükségesebbet közölték, állandóan szemmel tartották és arra is ügyeltek, hogy a deregje mindig legfeljebb néhány kilométerrel a bárka előtt haladjon. Az ilyen gyakran egészen nyílt terepen, amely most ráadásul csak úgy hemzsegett a rendőröktől, nem könnyű dolog az effajta kémkedés, és egyszer-egyszer meg is kellett szakítani. A véletlen úgy hozta hát magával, hogy Dragos Károlyt és utitársát sohasem pillantották meg egyszerre. Semmiből sem gondolhatták tehát, hogy a bárkának két utasa van, vagyis hogy ők tévedést követhetnek el. A banda vezér ennek a kémszolgálatnak megszervezésével mesterfogást akart végrehajtani. Arra, hogy a nyomozót eltegye láb alól, nem gondolt. Egyelőre csak az volt a célja, hogy hatalmába kerítse. Ha Dragos Károly az ő fogja, akkor mint egyenlő fél tárgyalhat majd a hatóságokkal, ha egyszer komoly veszély fenyegetné. Napokon át nem kínálkozott alkalom az emberrablás végrehajtására. Vagy az volt a helyzet, hogy a bárka esténként valamely lakott helyhez túl közel kötött ki, vagy pedig a folyam mentén elhelyezett rendőrök közül tartózkodott egy-kettő a közelben. Márpedig ezekre a hivatásos bűnöző rögtön ráismer. Végre augusztus 29-én reggel kedvezőnek látszottak a körülmények. A vihar, amely előző éjszaka a bandának megkönnyítette Hagenau gróf villájának kirablását, bizonyára szétkergette a rendőröket, akik a partról főnöküket figyelték. Dragos Károly talán most egyedül, védelem nélkül van. Ki kell hát használni az alkalmat? Mielyt a villába rablott holmikat kocsira rakták, Ticsát a két legelszántabb ember kíséretében elküldték, hogy hajtsa végre a feladatot. Láttuk, hogy a három kalandor hogyan tett eleget kötelezettségének, és hogy Dragos Károly nyomozó helyett hogyan került fogságba Sergelatkó révkalauz. Ticsa a feladat sikeres végrehajtásáról még csak néhány szóban tájékoztatta a vezérét, a tisztáson éppen akkor, amikor a rendőrkülönítmény odaérkezett. Nyilván többet is beszéltek volna a dologról, de egyelőre más tendőjük volt. Mindenekelőtt el kellett tüntetni, és biztonságba kellett helyezni a deregje fedélzetén felhalmozott holmikat. A deregje legénysége, az a bizonyos 8 ember ehhez most tüstént hozzálátott. A csomagokat kézi erővel, vagy pedig lefelé csúsztatva előbb a hajó belsejébe vitték. Ezzel a munkával pár perc alatt elkészültek. Ezután következett a rakomány elrendezése. Felemelték a hajófenék padlóját, ez alatt hatalmas rakodótér tátongott, ott, ahol más hajót már a víz nyaldos. E másik hajófenékbe leeresztett lámpa világánál rengeteg különféle holmi vált láthatóvá, amelyek már szinte megtöltötték ezt a titkos rakodóteret. Annyi hely mégis volt, hogy a Hagenau villából rablott zsákmány is beleférjen. Remekül álcázott alkotmány volt ez a deregje, amely a rablóknak szállítóeszközül, lakásul és egyben titkos raktárul szolgált. A látható hajóhoz alulról egy másik, kisebb hajó illeszkedett, ez utóbbinak a fedélzete alkotta a látható hajó fenekét. Ennek a második, körülbelül 2 méter mély hajónak a vízkiszorítása olyan nagy volt, hogy a felső hajót 1-2 lábnyira a vízszintje fölé emelte. Miután így könnyen kiderült volna a turpisság, úgy segítettek a bajon, hogy az alsó hajót holtsúllyal terhelték, hogy a víz alá merítsék. Így a felső hajó merülési vonala éppen olyan volt, mint bármely más hajóé. A felső hajófenék mindig üres volt, és a másikból annyi holtsúlyt dobtak ki, amennyi rablott holmit raktak be. Így hát a hajó külső képe semmit sem változott. Persze a deregje, amelynek víz alatti része szabályos körülmények között alig 1 lábnyi lett volna, több mint 7 lábnyira merült le. Ez komoly nehézségeket okozott a hajózásnál, és a banditáknak ugyancsak hozzáértő révkalauzra volt szükségük. Volt is egy célra, kitűnő emberük, és pedig a ruszcsuki születésű Jakob Ogul. Ogul a dunai hajózás minden csinyát, binyát ismerte, és a hajózható csatornák, átjárók és homokzátonyok ismeretében alkalmasint, magával Sergelatkó révkalauzzal is felvehette volna a versenyt. Biztos kézzel vezette a hajót a folyamsodrában itt-ott felbukkanó szírt láncok között. A rendőrség meg átkutathatta ezt a hajót, ahányszor csak akarta. Megmérhette külső és belső magasságát, és nem találta a legcsekélyebb különbséget sem. Körös körül vizsgálhatták, és mégsem találhatták volna meg a víz alatti rejtek helyet, mert az alsó hajó széltében és hosszában jóval kisebb volt a felsőnél, úgyhogy képtelenség volt felfedezni. A rendőrség legfeljebb annyit állapíthatott meg, hogy a deregje üresen haladt, és pontosan annyira merült be a vízbe, amennyire súlya megkövetelte.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 12. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság,
folyó víz mellé ültél. hangját hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden feled szent.
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép,
téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látom, világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te benned, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, mi a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat.
ez a pákány nem fog a csákány másik ösvénykát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is a fáj, isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő. Tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Yeah.
az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi ránk, eljött a szabadulás. Szeret az Úr, zenge fel és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi ránk, eljött a szabadulás.
Szüntelen áldom az örök atyát,
ujjammal lökünk és áldja a szám.
Dicsérjük Isten, aki végtelen, őre hajos velem áll.
Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Isten, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi rám, eljött a szabadulás.
Dicsérjük együtt az egek urát, hiszen ha hívjuk, ő hallja imád.
Megszabadít, hogyha kérjük őt, Isten a védelmező.
Szeret az Úr, zenge föld és az ég, dicséri Isten, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi rám, eljött a szabadulás. Istenre nézünk és fényebe tölt, vége az ének, hisz ő jön elég. Aki csak hívja az Úr nevét, megérzi szeretetét. Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi ránk, eljött a szabadulás.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!